Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában az ukrán-orosz konfliktus idegenforgalomra gyakorolt hatását elemezzük majd. Tartsanak velem! Az biztos, hogy ez a konfliktus, ez azt is eredményezi, hogy egyrésztről a föld legnagyobb országa, Oroszország lezárta a légterét, az Európai Unió lezárta a légterét legalábbis bizonyos gépek esetében. Ugye az oroszok válaszintézkedésként az Európai Unió és jó pár amerikai ország gépe előtt, illetőleg az Európai Unió pedig az orosz gépek előtt zárt el a légteret, és hát sorolhatnám tovább még a különböző légtérzárakat, hogy mi mindent jelent ez a gyakorlatban, és egyáltalán hogy tudnak hazajutni, vagy hogy tudtak hazajutni az orosz turisták. Lehet-e egyáltalán idegenforgalomról beszélni az elkövetkezendő időszakban, mondjuk Oroszországban? Mi lesz az Európai Uniós kedvelt úti célokkal, az oroszok által kedvelt úti célokkal? Ezek olyan érdekes kérdések, amelyekre azért megpróbáljuk megtalálni a választ a mai műsorban. Például mindjárt az elsőre, hogy vajon az orosz turisták közül hányan rekedtek kisebb-nagyobb ideig különböző célállomásokon, és mit jelent ez a légtérzár. Nos, a konfliktus kirobbanásakor azért azt láttuk, hogy amíg az adminisztratív intézkedéseket nem hozták meg a különböző országok kormányai vezetői, addig azért önmagában például a szentpétervári, a moszkvai turizmus, ami Oroszország esetében a legjelentősebb, főleg a szentpétervári, hiszen ide még az óriási hajótársaságok is rendszeresen hozzák a vendégeket, turistákat, nem csak a repülőgépek. Úgy tűnt, hogy nem biztos, hogy teljes egészében ki fog vérezni, vagy legalábbis minimalizálódik, és azt is láttuk, hogy az Európai Unió oroszok által kedvelt úti céljai, Velence, Barcelona, Spanyolország, vagy akár Hévíz is kérdéses, hogy teljes egészében nélkülözni kénytelenek-e az orosz turistákat. Aztán jöttek az intézkedések, aminél azt láthattuk idegenforgalmi szempontból, hogy első körben rögtön ott vannak azok az orosz turisták bizonyos célpontokon, akik nem tudnak csak úgy hazajutni, hiszen nem volt x napos olyan időszak, amikor még mehettek volna a gépek mondjuk hazafelé, vagy bármilyen történhetett volna, tehát nagyjából 150 ezer főre tehetjük azoknak a számát, akik orosz turistaként valahol valamilyen idegenforgalmi központban rekedtek egy ideig. A hazajutást nagyjából meg tudták oldani, szervezni sok esetben, hiszen azért van megoldás, de egy harmadik ország igénybevételével, mondjuk egy bakui átszállással, vagy egy azeri gép segítségével mindenképpen meg lehet oldani azt is, hogy mondjuk egy Barcelona-Baku-Baku-Moszkva útvonalon visszatérjenek a turisták, és hát ez egyébként alkalmas arra is, hogy adott esetben, hogyha személyében az adott ország polgárait nem zárjuk ki bizonyos országokból, bizonyos területekről, akkor azért utazhatnak, hiszen meg lehet így az intézkedést kerülni. Hát megint más kérdés, hogy egyáltalán a jelen helyzetben persze kinek mennyire milyen kedve van utazgatni, de az is kétségtelen, hogy önmagában a különböző légtérzárak, a kölcsönös légtérzárak azt is eredményezik, hogy bizonyos európai célterületekről ázsiai célterületek nagyon nehezen megközelíthetővé váltak. Tehát azért a térképet, hogyha megnézzük, láthatjuk, hogy Oroszország a föld legnagyobb országa, tehát Oroszország, Kanada, Kína, Egyesült Államok, tehát látjuk azt, hogy a legnagyobb területi országok esetében egy-egy ilyen légtérzár azt is eredményezi, hogy egy másik célállomást, másik desztinációt is nehezen lehet csak elérni, tehát át kell strukturálni jó pár légicégnek az útvonal tervét. És azt is látjuk, hogy igazából ez nagy csapás az oroszországi légitársaságokra, légi szervezőkre, utazás szervezőkre, de az Európai Unió jó pár légitársaságát is érinti, hiszen azok is kedvelt orosz úti célokra vitték a turistákat, vitték az üzletembereket, tehát ez az Európai Unióban honos jó pár szervezetet, jó pár légicéget is negatívan érint, tehát itt is azért gondot okoz. És miként a célpontok megközelítése nehézséget jelent a kifelé irányuló forgalom esetében, ugyanúgy bizonyos célpontok megközelítése az Európai Unióból induló légi cégeknek is, és polgároknak is nehézségbe ütközik, akár csak ha valaki Dél-Koreába akar utazni, vagy akár Japánba. Úgyhogy a koronavírus járvány x-edik hulláma éppen, hogy kezd lecsengeni, úgy látjuk, és jött egy olyan konfliktus, amely alapvetően meghatározza a világ idegenforgalmát. Ha egyáltalán azt nézzük, hogy most a koronavírus járvány idején mikor, hogyan tudtak utazni az oroszok, és azt is megnézzük, hogy általában mi jellemző az orosz turistákra, akkor azt látjuk, hogy nagyjából olyan 15-20 évvel ezelőtt kezdett el hullámszerűen bizonyos úti célok esetében az orosz turizmus komoly bevételi forrást generálni. Ez az időszak először klasszikusan európai célpontokra volt jellemző, tehát Ciprus például nagyon kedvelt volt az orosz turisták körében, és jó pár helyre orosz nyelvű szakácsot, felszolgálót, idegenvezetőt kerestek hosszú ideig. Aztán a törökországi úgynevezett tematikus szállodák lettek nagyon felkapottak az orosz vendégek körében, sőt, már születtek olyan tematikus szállodák, amelyek kifejezetten az orosz vendégeket várták. Ugye ezek a tematikus szállodák jellemzően Antalya és Alanya között találhatóak az úgynevezett török rivérán, és talán az első volt közülük az úgynevezett Topkapi Palasz, ami még az isztambuli híres Topkapi szerájt mintázta, és aztán utána már következett a Kreml például, tehát Törökországban még a Kremlt is megmintázták egy kellemes mediterrán környezetben, és az úszómedencék világát kombinálták a Vaszilij Brezsenyi székesegyház másolatának látványával. Meg sok minden mást is megépítettek még az orosz fővárosból, sok minden másnak a másolatát. Aranyozott foteleket helyeztek el a recepciónál, és általában az ortodox díszítéseket alkalmazták jó pár helyen, úgyhogy jöttek is bőven az orosz turisták, hamarosan megnyithatták a következő szálláshelyet, a Titanicot, aztán a Concordot, és folytathatnám tovább, de még az Amazonas erdeiből is csináltak tematikus szállodát a török rivérán, és olyat is csináltak, ahol a négyszögletű alma a vezető dizájn és a szerelemről szól. Tehát ezek a tematikus szállodák általában ultra all-inkluzívok, és ezt a fogalmat is főleg a törökországi vendéglátás ismertette meg velünk, mert voltak all-inkluzív szállodák a Dominikai Köztársaságtól kezdve Egyiptomon át nagyon sok helyen, de az ultra all-inkluzív azt jelenti, hogy nem pusztán korlátozásokkal a helyi termékekből, hanem mindenből úgy fogyaszthatunk, hogy nincsen meghatározott időkorlát, akár éjszaka is felkelhetünk, és találunk nyitvatartó bárt, vagy valamilyen érelemforrást, és mellette nagyon komoly, jó minőségű ételeket kapunk, és nem feltétlenül ér el minket a fáraó átka, mint jó néhány egyiptomi helyen. Ezt kínálta tehát Törökország, ezt imádták hihetetlenül az orosz turisták, és lepték el ezer számra a törökországi üdülőhelyeket, mint egy 15 évvel ezelőtt kezdődött el ez, aztán felerősödött 10 évvel ezelőtt, és utána újabb és újabb célpontokat kezdtek elsősorban azok, akik a felső középosztály tagjai, hiszen az igazán gazdagok tudjuk jól, hogy most a jachtjaikat menekítik az exkluzív kikötőkből, a nagyon szegények, mert Oroszországban azért nagyok a társadalmi különbségek, pedig nem álmodozhatnak külföldi nyaralásról. Viszont Törökországnak, Ciprusnak és jó néhány másik úti célnak pedig igencsak komoly bevételeket jelentett az orosz turizmus. Magyarország sem kivétel, hiszen Hévízen még különböző panziókat, szálláshelyeket is akár befektetőként megvásároltak az oroszok. Orosz nyelvű feliratok jelentek meg, az oroszok által kedvelt cikkeket kezdtek el árusítani a boltok, és bizony nagyon komoly bevételeket jelentett Héviznek az, hogy gyógyulni jöttek ide az orosz vendégek, nem pusztán egy hétre, hanem sokszor két hétre, vagy akár három hétre is, mert általában az orosz vendégekre a hosszabb tartózkodás is jellemző a gyógyhelyeken. Voltak klasszikus olyan célpontok, amelyek más turisták esetében is népszerűek, de az oroszok bizony sokszor jöttek Velencébe például, Barcelonába. A spanyolországi területeken egyébként tényleg gyakran lehetett hallani orosz szót, és hát megvolt nagyjából az a recept is, amit az orosz turisták esetében alkalmazni kell. Az orosz és az ukrán turizmusról, a konfliktus hatásairól van szó a mai műsorban, és ott fejeztem be, hogy egyáltalán mikor kezdték el a világ üdülőhelyeit ellepni az orosz turisták, főleg a felső középosztály tagjai, ugye meséltem már a 15-20 évvel ezelőtti időszakokról, arról, hogy régebben ugye kevés orosz turista volt, aztán egyre nagyobb és nagyobb számban jelentek meg, és hát vannak ilyen tipizálható jelenségek is, például, hogy ahol van cirill nyelvű, orosz nyelvű felirat, oda szívesebben mennek, ahol van orosz nyelvű idegenvezető, oda szívesebben mennek, ahol az étteremben van orosz nyelvű étlap, oda szívesebben elmennek, és általában szájhagyomány útján nagyon sokszor, akár csoportosan is mozogva felkapott úti célokra ellátogatnak. Hát ilyen felkapott úti cél volt egy időben Ciprus, aztán a Török Riviera. Törökország általában rendkívül népszerű, viszonylag könnyen is elérhető különböző különjáratú gépekkel, és hát bőven van még egyéb úti cél. És aztán ahogy a középosztály, a felső középosztály azért gazdagodott, meg a felső osztálynak az a része, amelyik nem a luxus jaktoknak a varázsában és igézetében él, úgy újabb és újabb célpontokat is elkezdtek felfedezni. Budapestre is meglehetősen sok orosz turista jött, lényegében Oroszország a top 10 küldő ország közé került. A legtöbben még a hagyományos koronavírus járvány előtti időszakban az Egyesült Királyságból érkeztek Budapestre, de az orosz és a kínai turisták is már benne voltak a top 10-ben. Másodikén egyébként a németek voltak, aztán jöttek az olaszok, a V4 országok polgárai, a csehek, lengyelek, szlovákok, aztán az osztrákok, és a kínaiak a 10. helyen zárták ezt a listát, de az oroszok, mondom, benne voltak az első 10-ben. Ha pedig azt nézzük, hogy mennyit költ egy átlagos turista, akkor azt látjuk, hogy a japán turisták mellett az oroszok rendkívül sokat költenek. És Budapest mellett Hévíz is népszerű volt, Sárvárra is egyre többen jártak. Általában a fürdőtelepüléseket nagyon kedvelték, hiszen az, hogy ilyen jellegű gyógyfürdők, ilyen jellegű egészségügyi kúrák vannak Magyarországon, ez rendkívüli módon tetszett az átlagos orosz turistának. Hozzáteszem, azért a speciális igényük az, hogy mondjuk miként szeretnek ők egy rendezvényen igazán jót mulatni. Ez persze jó néhány esetben ahhoz vezetett, hogy kellett hozzájuk idomulnia más turistáknak, akik esetleg máshogy szokták megünnepelni például a születésnapot. Tehát ilyen történeteket azért lehetett hallani, de azt is láttuk, hogy sok minden változott az utóbbi időben, és összességében elkezdtek felkészülni a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek arra, hogy az orosz vendégeket nagyobb számban fogadják, fakultatív programokat szerveznek, jó pár utazási iroda elkezdett erre szakosodni. Míg a világ jelentős részén azt látjuk, hogy az utazási irodák helyett sokszor saját maga szervez az ember az interneten egy szállás, repülőjegy, egy kombót, azért az orosz úti célok esetében, meg az oroszok európai úti céljainál is legtöbbször utazási irodát vesznek igénybe, nem csak a nyelvi nehézségek okán, hanem ugye a vízum és egyéb szervezési problémák miatt is, hogy azok rendben legyenek, jól működjenek, ahhoz azért elkél a segítség. Azt is láttuk egyébként, hogy az utazási irodák közül az orosz utazási irodák még a konfliktus kirobbanása után is abban bíztak, hogy azért mehetnek tovább az utak, a lemondások nem is voltak jelentős számban. Aztán, amikor jöttek a szigorító intézkedések, amikor jöttek a képek, felvételek a különböző harci eseményekről, akkor nagyobb számban jöttek már a lemondások, és hát ugye nem is volt már lehetséges az eredeti elképzelések szerint az utak megszervezése. És ha a világ tendenciáját nézzük, akkor azt is látjuk, hogy az Oroszországba befelé irányuló turizmusnál is a legnagyobb hajós üzemeltető cégek, az a hatalmas luxus óceánjárókat üzemeltető cégek is leállították a járataikat, a turisták túlnyomó többsége visszamondta a tengeren túlról az utazását az oroszországi célpontokra, ha egyáltalán az iroda képes lenne bármilyen módon még megszervezni azt. De azt is látjuk, hogy azért a törökországi területeknél majd hiányozni fognak az orosz turisták akkor, ha nem utazhatnak, hát azt majd látjuk, hogy utazhatnak-e vagy sem egyelőre. Elvisikon igen, de gyakorlatilag megnézzük, hogy milyen lesz akár a gazdasági helyzet, akár a lehetőség arra, hogy utazzanak. Az európai úti céloknál is hiányozni fognak, gazdasági értelemben mindenképpen az orosz vendégek, az orosz turisták, és az is kétségtelen, hogy az orosz szolgáltatók közül is jó pár olyan van, amelyik nagyon-nagyon komolyan megérzi, és akár, hogyha hosszabb ideig tart ez a válság, akkor akár végét is jelentheti a szolgáltatónak az idegenforgalmi szektorban az, hogy közvetlenül nem lehetséges most például gépeket üzemeltetni bizonyos úti célokra. Egyébként talán az orosz turistákkal kapcsolatban még annyit, hogy az utóbbi időben már az afrikai célpontokon is megjelentek, és ott is komoly pénzeket költöttek. Azt is látjuk, hogy a távol-keleti úti célok közül Tájföld például nagy kedvencé vált az orosz vendégeknek. Külön orosz nyelvű ingatlan értékesítőket vettek fel például az úgynevezett kondóknak az építetői, akik a terepasztalon már eladták azokat a lakásokat, amiket megvásároltak az orosz befektetők, hiszen azt szokták mondani, hogy Tájföldön úgy működik a turizmus, hogy először valaki eljön mondjuk Oroszországból, és turistáskodik, és nagyon tetszik neki. Utána eljön még egyszer, és akkor már megfogalmazódik benne, hogy jó lenne bérelni valami kis apartmant, akkor bérel hosszabb távra egy apartmant, akár egy évre, és a saját apartmanjába megy lakni, majd vásárol egy kondót. És hát régen ezt akár 10 millió forintnak megfelelő összegért is meg lehetett tenni, és emiatt nagyon komoly piaca volt. Egyébként itt Európában is, nem csak Oroszországban, a tájföldi ingatlanoknak. Most már részben megdrágultak, részben pedig a koronavírus járvány is azért rendesen oda tett az értékesítési lehetőségeknek, de azt látjuk, hogy magyar ingatlan fejlesztő meg ingatlan értékesítő cégek is jól működnek. Az egyiket egyébként egy ismertebb magyar barátom vezeti, és érdekes az is, hogy talált oda lényegében, de nagyon profin csinálja. Szóval Tájföld azért még mindig ilyen szempontból működik, de az biztos, hogy az oroszországi nehéz helyzet itt is éreztetni fogja a hatását, függetlenül attól, hogy itt ugye egymás viszonylatában nincsenek jelen pillanatban szankciók. Azt is látjuk, hogy a Maldív-szigetekre is megérkeztek az orosz turisták, sőt, oda már megérkeztek a kínai és indiai turisták is, tehát a szigetek közül jó néhány atolt az innen érkező vendégek elleptek, emiatt sokszor a német és francia turisták egy picit arrébb költöztek, és kevésbé frekventált szigetekre kezdtek el menni, mert hát ugye azért a kulturális különbségek jó pár esetben kiütköztek, amikor megtelt egy-egy sziget. Viszont az orosz vendégeknél azt látjuk, hogy ott azért a belföldi turizmus bár jelentős, tehát azért Moszkvába, Szentpétervárra elmennek, a belföldi légijáratok azért jól szervezettek, de tipikusan egy tengerparti nyaralás a meleg tengeri területeknél, az nem biztos, hogy mondjuk feltétlenül a rendelkezésre álló néhány területen zajlik, hiszen azért egy Maldív-szigeteki, egy tájföldi, egy velencei élmény egy orosz turistának nyilván más típusú élményt jelent, mint hogyha mondjuk Szocsiban nyaral. Tehát az kétségtelen, hogy ott is van miből választani, de ott nem működik úgy a rendszer, mint Franciaországban, ahol a koronavírus járvány idején is tudták hozni az eredeti számoknak majdnem a 70%-át, mert olyan erős lett a belföldi turizmus. Visszatérve egy kicsit az orosz-ukrán konfliktusnak a hatására, tehát azt látjuk, hogy akármilyen úticélról beszélünk, kevesebb orosz turista lesz, vannak olyan úticélok, ahol alig lesz orosz turista, azt is látjuk, hogy még rosszabb a helyzet ugye az ukrajnai turisták esetében, de hát ott azért nem volt akkora fizetőképes kereslet, hogy mondjuk bárhol a legnagyobb küldő területek közé beférjenek általánosságban az ukránok, az oroszoknál pedig azért vásárlóerő volt, tehát megvolt ez a réteg, ahol tényleg lehetett már tervezni komoly külföldi nyaralásokat. Azt is látjuk, hogy az oroszok által tulajdonult ingatlanok is nehezebben megközelíthetőek részükre, tehát ez is gondot jelenthet, meg hát ugyanúgy, ahogy egy konfliktusnál mindig azért számítani kell rá, hát itt is vannak olyanok mindegyik oldalon, akik bizony rászorulnak arra, hogy a segítséget nyújtsanak nekik, és nem feltétlenül ilyenkor az a közösség, amelyik segít a nyaraláson meg a pihenésen gondolkodik ebben az időszakban. Érdekes az is, hogy ha megnézzük például a most zajló magyarországi utazási kiállítást, hogy akkor, amikor ezt tervezték, akkor azért még megjelentek olyan országok is, amelyek az ázsiai térségben fekszenek, egykori szovjet utódállamok is, és tényleg fantasztikusan érdekes a környék, és jó magam is bejártam ezeket párszor, de hát nyilvánvaló, hogy itt is kétszer meggondolja jó pár ember, hogy most abban a régióban érdemes-e utazgatnia. Részben azért, mert nehéz is megközelíteni a területeket a légtérzárak miatt, megfelelő gépet kell választani, részben azért, ha az ukrajnai légtér mellett is, azért kérdéses, hogy örömmel repülnénk-e nyugodt szívvel, békésen nyelve a vízünket, tehát ez is kérdéses, másrészt pedig az is, hogy onnan azokról a területekről mennyire tudnak majd megközelíteni akár Európai Uniós célpontokat. Általánosságban az biztos, hogy ez a konfliktus is felerősíti majd a belföldi turizmust a legtöbb országban, ez Magyarországra is igaz lesz, de az Európai Unió jó pár országára is igaz lesz, és az Egyesült Államoknál is valószínűleg ott amúgy is az van, hogy sokszor útlevelet sem váltanak ki az emberek, mert eleve, ha valaki elmegy Párizsba, akkor már úgy érzi, hogy látta Európát, tehát ott azért főleg a kontinensen belül utaznak, eleve az a fajta megnézzük a világot féle vágy, ami mondjuk a japán és a német turisták jelentős részét jellemzi, azért az Egyesült Államokban nem jelentkezik ilyen szinten. Hát van egy kedves barátom, aki mondta, hogy hát ő volt Las Vegasban, úgyhogy látta a piramisokat és meg az Eiffel-tornyot, neki ennyi elég Európából. Hát mondtam, a piramisok azok Afrikában vannak, mondta, hogy akkor Afrikából is elég. Úgyhogy az kétségtelen, hogy azért a belföldi turizmus így máshogy jellemezhető, meg mást jelent egy ekkora lényegében majdhogy nem kontinensnyi területen, mint egy kisebb országban, de az is biztos, hogy most a koronavírus járvány után ez a válság, ez megint csak egy nagyon komoly nehézséget jelent az idegenforgalomnak. Egyébként az orosz turizmusról még talán annyit, hogy a koronavírus járvány idején hosszú ideig bezárkóztak. Tehát ez megint csak mind a fogadó országoknak, mind a küldött országoknak, mind a szervezőirodáknak nehézséget jelentett. Tehát turisztikai célból hosszú ideig nem lehetett Oroszországba menni, és mikorra végre feloldották jó pár országgal szemben a korlátozást, aztán utána meg elkezdtek nyitni, és megjelentek az orosz vendégek, akár Budapest utcáin is, Budapest éttermeiben is. Hát most meg ugye jön a légtérzár, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben az idegenforgalmi szolgáltatók. Azt néztük át az elmúlt fél órában, hogy vajon az orosz-ukrán konfliktus a turizmusra milyen hatással lehet. Láttuk azt is, hogy azért a különböző légtér használati szigorítások azért rendesen tönkrevágtak jó pár járatot, jó pár légicéget, és azt is látjuk, hogy a nyárra hát maximum jósolni lehet, hiszen minden nagyban függ attól, hogy ezzel a katonai konfliktussal mi lesz addigra, mi fog történni az elkövetkezendő hónapokban. És hát azt is látjuk, hogy a környező országok esetében is, bár mondjuk Örményország, vagy akár a balkáni térség látszólag gond nélkül megközelíthető lenne, de hiába lehetséges az, hogy rizikófaktor nélkül megtekintető mondjuk tavasszal és nyáron, akkor is azért az utazásokat kétszer is meggondolják jó páran, akik erre a területre utaznának, főleg, hogyha viszonylag messzebbről. Minden esetre érdemes folyamatosan nézni majd a Magyar Konzuli Szolgálat honlapját, hiszen folyamatosan változnak a hírek, az események, és hát azt is látjuk, hogy a legkülönbözőbb területen ragadtak orosz turisták, Cipruson, Bulgáriában, és sorolhatnám tovább, de a Karib-szigeteken is vannak olyan orosz turisták, akik még mindig nem tudtak hazatérni, és az biztos, hogy nem egyszerű. Meg lehet azért csinálni, hiszen a világ megkerülésével így vagy úgy haza lehet jutni, hiszen vannak olyan harmadik országbeli légijáratok, amivel el lehet menni A országból B-be, aztán B-ből meg C-be, és a többi, és a többi. Tehát Szerbián vagy Törökországon keresztül is meg lehet oldani. Tehát nem mindegy az, hogy valaki a saját pénzén oldja ezt meg, vagy pedig segítenek neki. Úgyhogy ilyen téren azért nincsenek egyszerű helyzetben azok, akik valahol kint ragadtak. Jelentős részük egyébként hazatért már az elmúlt időszakban. A műsorban már meséltem, hogy Héviszt például előszeretettel keresték fel az orosz vendégek, Sárvár is nagyon népszerű volt, bár Budapestre jöttek a legtöbben. Ha megnézzük azt, hogy Héviz mennyi vendégészakát hozott, akkor elmondhatjuk, hogy a Magyarországon eltöltött orosz vendégészakáknak az ötödét lényegében Héviz hozta. Hajdúszoboszlóra is mentek oroszok és ukránok is, tehát főleg a viszonylag közeli területekre azért sok ukrán turista érkezett, úgyhogy ez mind-mind csökken vagy elmarad. Hát attól függ, hogy mi fog történni nyilván, milyen lesz a harci helyzet, mi lesz itt a konfliktussal. Egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy egész Magyarországra nézve, melyek a legfontosabb küldő országok, ugye már meséltem a budapesti adatokról, melyek vannak a top 10-ben, akkor azt látjuk, hogy egész Magyarországot tekintve bizony az ukránok is jó helyen vannak, sőt, hát igazából főleg a kárpátaljai mozgások miatt akár még meg is erőszetik az oroszokat, de ez az adat egy kicsit csalóka abból a szempontból, hogy ugye itt regisztráljuk a határátlépéseket, illetőleg bizonyos szállásfoglalásokat, de a költéseket, az utazás célját nem minden esetben, tehát azért más az, amikor az orosz turista eljön 3 hétre, 2 hét Héviz, 1 hét Budapest túrára, és megint csak más, hogyha valaki eljön mondjuk fürdeni Kisvárdára, és hazamegy, tehát azt is látjuk, hogy azért ilyen téren a vendégészaka szám is fontos, meg a költés is fontos, de a vendégészaka szám is ez egyébként az ukrán vendégek esetében nem annyira rossz, tehát azért nagyjából 200 000 körüli, és az orosz vendégészakák és az ukrán vendégészakák egyaránt fontosak és lényegesek a magyar turizmus szempontjából. Meg hát azért azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor azt mondjuk, hogy az orosz turisták hiánya az idegenforgalmat egy negatívabban érinti, hogy az ukrán vendégmunkásoknak a szálláshelyeit is kereskedelmi szálláshelyforgalomnak tekintjük, hát végül is joggal, ha belegondolunk, és ez is úgy jelentkezik, mint szálláshely adat. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk 200 ezer vendégészaka töltöttek itt az ukránok, meg durván 200 ezeret az oroszok, akkor ebben benne vannak azok is, akik tartósan itt laknak valahol, mert éppen dolgoznak építkezéseken, vagy bárhol. Tehát azért ezt is érdemes megnézni. Az átlagos tartózkodási idő egyébként 3-4 éjszaka az ukránok esetében, az oroszok esetében jóval nagyobb. Mint említettem, a karibi térségben nagyon sok orosz turista ragadt hosszabb, rövidebb ideig. A Dominikai Köztársaságban is ragadtak például oroszok, mégpedig nem is kevés, úgyhogy az ő ellátásukról is kellett gondoskodni, és hát persze most próbálják szervezni, hogy miként jutnak haza. Néhányan már hazarepültek, így a világ megkerülésével nagyjából, de azért még jó páran, még mindig valamelyik egzotikus úti célon ragadtak, így a Dominikai Köztársaságban is. Ez ugye nem keverendő össze a dominikai közösségekkel, tehát a Dominikai Köztársaságnak a Punta Cana nevű fantasztikus tengerparti szakasza megyéje az, ami a legnépszerűbb az orosz vendégek körében egyébként. De ukrán turisták is vannak, 1000 fölött is ezen a területen. De ha már az ukrán turistákról van szó, akkor az is érdekes, hogy Egyiptomban is sokan ragadtak. Például mintegy 15-16 ezer ukrán turista regett Egyiptomba, úgyhogy Hurghada és Sharm el-Sheikh térségében például a konfliktus idején ott voltak és ott ragadtak. Tehát ez is egy nagyon furcsa helyzet, hogy végül is vajon miként fognak tudni hazatérni, akarnak-e, miként akarnak, mi lesz majd, hát ez is érdekes kérdés, és hát ez is túlnő az idegenforgalom által kínált megoldásokon alig, hanem. De hát ezek csak a nagyobb ezres nagyságrendű kínrekedések, rengeteg egyedi sztoriról hallottam az elmúlt időszakban rémtörténeteket, tényleg, hogy milyen helyeken, hol ragadtak oroszok, ukránok, és hát a légtérzárak miatt nem is tudják, hogy miként tudnak egyáltalán hazatérni, most hazatérjenek-e, mit csináljanak, hogy legyen majd. Egyelőre örülnek, ha működik a bankkártyájuk, de lehet, hogy az sem működik, úgyhogy az biztos, hogy ez is rendkívül nehéz helyzeteket eredményez. Amikor különböző felületeken a médiában olvasnak számokat, akkor azért tudni érdemes, hogy a koronavírus járvány alaposan felborította a statisztikákat, meg hát az sem biztos, hogy most hónapról beszélünk, vagy évről, koronavírusos időszakról, vagy azt követő időszakról, hogyha most egyáltalán azt mondhatjuk, hogy már vége, vagy az előtti időszakról. Úgyhogy ezek mind-mind befolyásolják ezeket az eredményeket, úgyhogy néhány statisztika, néhány adat könnyen félrevisz minket. Tehát nem mindegy, hogy arról beszélünk, hogy mennyi turista volt az adott hónapban, vagy az adott évben. És hát mondhatjuk azt, hogy na hát nem is jelentős az orosz turisták száma, mert megnézzünk egy olyan időszakot, amikor éppen tilos volt Oroszországba turisztikai célból utazni, és ők se jöhettek ki, hát akkor persze minimális. Akkor nézhetünk egy koronavírus járvány előtti időszakot, amikor meg nagyon komoly számot jelenthetünk, és hát nézhetünk egy olyan időszakot is, amikor már megindult a forgalom, de még azért csak mértékkel utaztak, tehát most azért nem lehet így egységesen elmondani, hogy na, ennyi a veszteség, ennyi turista jött volna, ha éppenséggel nem lenne most háborús konfliktus. És hát a KSH adatainál pedig az ENTAK, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ még pontosabb adatokat tud, és akár azonnali adatot is tud mondani, úgyhogy ez is érdekes. A koronavírus járvány egyébként átrendezte az utazási küldő országoknak a célpontjait is, hiszen bizonyos helyekről nem jöttek a turisták, ahonnan korábban jöttek. A műsorban, amiket elmeséltem, azok egy hagyományos évnek az időszakát mutatták, de hát annak is egy bizonyos szegmensét, a nem hagyományos Covid-dal terhelt időszakban például az Egyesült Királyságból kevesebben jöttek Budapestre, volt olyan időszak, hogy nem jöhettek az orosz turisták, a japán turisták nagyon hosszú ideig nem jöhettek, most se jöhetnek, még nem mehetnek vissza a korlátozások nélkül, Kínából szintén alig jöttek, pedig korábban ők is benne voltak a top 10-ben, tehát valójában ez meglehetősen játék a számokkal inkább, annyira kiszámíthatatlan a helyzet, és ami az egészben a legrosszabb tulajdonképpen az idegenforgalmi tervezés hiánya. A kiszámíthatóság hiánya, a bizonytalanság. Amikor azt kérdezzük, hogy ugyan már egy idegenforgalmi szolgáltatónak, egy légicégnek, egy szállásadónak, egy vendéglátóhelynek mi a legrosszabb az egészben, akkor szinte biztos vagyok, hogy azt mondja majd, hogy nem tudom, hogy mikor fognak majd jönni a vendégek az adott területről, jönni fognak-e vendégek, meddig tart majd a COVID miatti szigorítás, meddig tart majd a feloldás, meddig tart majd a konfliktus, meddig tart majd a konfliktus miatti légiközlekedési zárlat, és a többi, és a többi. Tehát a bizonytalanság az oka az egésznek, hogy nagyon nehéz helyzetben van az idegenforgalom jó néhány szegmense. Több szakember azt is megjósolta, hogy nagyjából milyen csődhullám várható az idegenforgalomban, milyen mennyiségben szűnhetnek meg szervezetek. Nos, olvashattuk azt, hogy 2022 végére a vendéglátóhelyek 25%-a más profilra válthat, vagy lehet, hogy csődbe megy. Azért azt tudni kell, hogy mondjuk ha 50 ezer vendéglátóhelyről beszélünk Magyarországon, akkor alapesetben is 3-5 ezer, tehát egy olyan durva 10%-nyi általában profilt vált csődbe megy. A vendéglátás az olyan, hogy egyszer minden, aki kipróbálja, mert úgy érzi, hogy ez maga a csoda, és hát valóban van egyfajta romantikája, és emiatt azért elég nagy a lemorzsolódás, meg elég nagy az új helyek születésének aránya. Tehát alapesetben is komoly mozgás van a vendéglátóhelyek piacán, de most itt a koronavírus plusz háborús konfliktus együttese az valószínűleg még inkább felviszi itt azoknak a szervezeteknek az arányát, amelyek úgy döntenek, hogy profilt váltanak, vagy ha nem tudnak profilt váltani, akkor kénytelenek adott esetben a céget vagy végelszámolni, vagy felszámolásra kerülhet a sor. Tehát ilyen bizony előfordulhat azért, bár az is kétségtelen tény, hogy azért a belföldi turizmusnak jó pár megoldása működött a koronavírus járvány első két évében, és azért lehetett komolyabb bevételt is realizálni már a második koronavírusos évben, tehát azért azt is láthatjuk. Sőt, azért a határmenti települések közül jó pár esetben a külföldi turisták is már komoly bevételt jelenthettek. Tehát azt is látjuk, hogy az orosz turisták lényegében 2020-ban a COVID szigorítások után szinte eltűntek, kevesen jöttek, aztán jött a nyitás, akkor elkezdtek jönni, és Budapesten azért gyakran lehetett orosz szót hallani, még mondjuk 3 héttel ezelőtt is akár, és aztán most megint látjuk, hogy nem fognak tudni jönni, vagy legalábbis csak nagyon bonyolult módon, ha egyáltalán nem lesznek újabb adminisztratív szigorítások az utazásokat illetően. A világ legtöbb szálláshelyén egyébként az orosz turisták a 4-5 csillagos szálláshelyeket keresik, és azt is látjuk, hogy Barcelonától Valencián át, akár Párizsig, Rómáig, mindenhol a jobb minőségű szolgáltatásokra van esetükben igény, és ezt meg is tudják egy hagyományos esztendőben legalábbis fizetni, amikor éppen tudnak utazni, vagy amikor van módjuk utazni. És hát, hogy mi lesz majd a konfliktus után, azt meg majd meglátjuk, hiszen nyilván a gazdasági nehézségek azért meg fognak jelenni attól függetlenül, hogy meddig tart majd ez a konfliktus, ez a válság. Oroszországban pedig kérdéses, hogy mi lesz azokkal a területekkel, amelyek rengeteg külföldi vendéget fogadtak. Azért az aranygyűrű városainak nevezett térség, Szentpétervár például rendkívül népszerű a vendégek körében, és hát az volt a cél, hogy az új repülőtér külföldi vendégek sokaságát fogadja majd, és azzal álltak neki 2015-ben az újabb fejlesztéseknek, hogy nem sokára majd meg többszörözzék az idegenforgalmi bevételeket és a vendégeknek a számát. Hát ez most nem fog bekövetkezni egy ideig, az biztos. És azt is látjuk, hogy a különböző egzotikusnak tűnő célállomások, akár a kamcsatkai vadászatok, vagy szibériai kalantok, vagy sorolhatnám tovább a transzibériai vasút exkluzív élménye, az mind-mind egy ideig váratni fog majd magára, hiszen nagyon sokan visszamondják az utat, akik nem mondják vissza, azok várnak arra, hogy hát, ha normalizálódik a helyzet, mert mondjuk van egy októberi foglalásuk, de összességében a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság nagyon sok embernek elveszi a kedvét attól, hogy új foglalást tegyen, utazási kiállítás vagy utazási foglalási szezon ide vagy oda. Az orosz turisták egyébként a nyaralásukat többségében olyan január-februárban már meg szokták tervezni egy normális évben, a német turisták azok pedig még előző év decemberében. A magyar turisták ősi szokás szerint így március elején kezdenek el gondolkodni, és aztán majd április-májusban foglalnak, néha az utolsó pillanatban, tehát mi azért kivárósabbak vagyunk, már most, hogy a belföldi nyaralás vette át igazából sok esetben a szerepet, és volt olyan időszak, amikor megtelt a Balaton, azért már mindenki hamarabb szokott ébredni. Hogy milyen lesz a mostani szezon, mi fog megtelni, meg fog-e telni, hát azért itt azt gondolom, hogy tényleg kell jó tehetség, nem csak szakértelem ahhoz, hogy valaki ezt megtippelje, mert ha Horvátországba talán menni fogunk, Ausztria talán feloldja a korlátozások jelentős részét, Olaszországba talán már jobban mehetünk, mint az előző időszakban, az Európai Unió jó pár úti célja talán megnyílik, Németország, Lengyelország, talán mehetünk majd kirándulásra Tunéziába, Egyiptomba, de hogy az orosz turizmussal mi lesz, a kárpátaljai kirándulások mikor térhetnek vissza majd az utazási irodák kínálatába, azt hiszem, hogy ezt még a politikusok is csak jósolni, nem pedig megmondani tudják. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában az orosz-ukrán konfliktus idegenforgalmi hatásait elemeztük, erről volt szó a mai világszámban. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Garai Bendegúz segítőtársam nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Kiss Robert Richárd. Viszonthallásra!